Részletek Szent II. János Pál pápa művészeknek írt leveléből. Levelemmel hozzátok fordulok az egész világ művészeihez, hogy kifejezzem megbecsülésemet és hozzájáruljak a művészet és az egyház közötti még termékenyebb együttműködéshez. Meghívlak benneteket, hogy fedezzétek föl újra a szellemi és vallási dimenzió azon mélységeit, melyek a művészetet legmagasabb kifejezési formáiban mindig jellemezték. Ebben a távlatban szólok hozzátok az írott és mondott szó művészei, a színház és muzsika művészei, a képzőművészet és a kommunikáció modern eszközeinek művészei. A művészet ugyanis, ha igazi, a sajátosan vallásos kifejezési formákon túl is belsőleg közel van a hitvilágához, annyira, hogy olyan időszakokban, amikor a műveltség kifejezetten elfordul az egyháztól, a művészet hidat képez a vallásos élményekhez.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, ez a Szent Művészet, az Arszakra Fesztivál kulturális magazinja. A mikrofonnál Parák Eszter. Szent II. János Pál pápa gondolataival kezdtük a műsort, és engedjék meg, hogy hozzáfűzzek néhány gondolatot Udvardi György püspök atyától is, hiszen Szent II. János Pál pápa nem tudott itt lenni néhány évvel ezelőtt a megnyitón, viszont Udvardi György püspök atya itt volt, és néhány nagyon érdekes és értékes gondolattal gazdagított minket. A művészet nem indokol, nem érve, nem meggyőzni akar, hanem megérint. Ez több, mint érvelés, hiszen a misztérium nem legyőzni, nem megsemmisíteni akar, hanem éltetni. Ezért kíván őszinte szembesülést, időt, megszokott fegyvereinktől, játszmáinktól való szabadulást, és eredményez békét. Nem belőlem kíván valamit, valamennyit, hanem engem, magamat kíván. Teljesen értelemmel, akaratommal, érzelmeimmel, fantáziámmal, testemmel, lelkemmel, múltammal, jövőmmel, bűneimmel, tisztulni akaró vágyakozásommal. A szakrális művészet kapcsolatot, találkozást, szövetséget kíván. És erre az embernek nagy szüksége van. Ahogy közeledik a fesztivál, ugye szeptember 15-e és 23-a között lesz az Arszakra Fesztivál, az intenzívebb, egyre intenzívebb munka közben ezek a gondolatok intenzívebben vannak bennetek? Vagy intenzívebben áthatják a mindennapi munkát? Vagy ez így nektek mindig megvan, hogy a szakrális művészet az úgy az életetek része.
Tulajdonképpen ezt szeretnénk megosztani, ez van bennünk mindig. Én úgy érzem, hogy ez a vágy nem csökkent bennünk, ami első percben elindította ezt az egész dolgot, ami a város misszióval kezdődött. Tehát, hogy átadjuk azt az örömöt, ami bennünk van, és megosszuk azokkal, akiknek bizony biztos szükségük lenne rá, és szükségük van rá.
Igen, és hogy a püspök úr is fogalmazott, hogy valamit felszerettünk volna mutatni, tehát nem rábeszélni akartuk az embereket bizonyos dolgokra, hanem valami olyan hallatlan értéket, ami megragadja őket, ez a szépség, ami egy párbeszédre ösztönöz, ami kialakul, ha valaki egy művészeti tárgyat, vagy egy műtárgyat megtekint, vagy egy gyönyörű zenét meghal, az az interaktivitás, ami a művészet és az ember között létrejön, az a kincs, az, ami fölemeli a szívünket, és ezt azóta is éljük, és ezt próbáljuk továbbadni.
Kolek Ildikóval és Torocka Ilonával már beszélgettünk az elmúlt adásokban arról, hogy mit jelent számukra az idei év mottója. Most a Dragonics Márta is itt van velünk, tőled is kérdezném, hogy mit jelent számodra a mindennapokban az, hogy tekints az égre, ami az idei évnek a mottója.
Hát én minden reggel úgy kelek fel, hogy kitekintek az ablakon, és feltekintek az égre, és hálát adok az Istennek azért a halatlan gazdagságért, amit csak abban is észre tudok venni, hogy az ég hogy néz ki. Tehát azok a csodálatos felhők, azok a rózsaszínek, kékek, lilák, szürkék, feketék, hogy milyen hallatlan gazdagság ez is, és milyen nagy ajándék, mert ha bemegyünk egy szobába, és nem tudunk kitekinteni az égre, hát akkor az nagyon, nagyon beszürkülnek a napjunk, tehát ilyen effektív, igazából ez is ezt jelenti nekem, hogy föltekintek az égre, és rögtön az Istenre tudok gondolni, hogy milyen nagy ajándékot adott ezáltal is nekünk.
A következő percekben pedig Balázs Elemért és zenekarát fogjuk hallani, és azért is hoztuk el önöknek ezt a muzsikát, mert az idén sem fog hiányozni a jazz az Arszakra Fesztiválról.
Így van, most azt kell mondanom, hogy kivételesen szeretném kérni, hogy imádkozzunk Balázs Józsefért, aki a Balázs Elemér trióban játszott, és ezt a szép zenét, ennek egy részletét most meg is hallgathatjuk. Egyik Arszakra Fesztiválunkon egy közös műsoruk volt egy barokk ének együttessel, és nagyon is szakrális volt, bár mondjuk egy kis részletet kiragadva ez talán nem érezhető annyira. És hát most igazából bajban van Józsi, mert súlyos állapotban, kórházban van, úgyhogy most nem ők fognak játszani idén, hanem Dezső Csabának, aki jövőre 80 éves lesz, szerencsésen elértük nála, hogy még egyszer föllépjen az idén, és hát reméljük, majd még sokszor föl fog lépni, de ez már egy nagy dolog, és a társai is, a híres nagy zenészek, és ugyancsak Balázs Józsival játszott, például Berkes Balázsokat, úgyhogy jó barátok is, és azért örülök ennek az együttesnek, hát együttes, inkább egy formáció, akik most összeállnak, és még ráadásul magukhoz vesznek, vagy hát játszik velük majd, énekel velük majd egy fiatal tehetséges énekesnő is. És ez az S4-ben lesz, a Szemüvesz utca 4-ben, ami a Hálónak a központja, és a Hálónak van egy jazzklubja. De nem itt a helyszínen, nem ezen a helyszínen szoktak játszani, most ez a koncert itt lesz, tehát nagy szeretettel várunk mindenkit, és nem lesz kis dolog ez az este.
És az S4-nek a helyszínét, vagy az S4-re keresztelt helyszínt érdemes megjegyezni, hiszen ott idén 7 program is lesz az Arszakra Fesztiválon. Ezekről is fogunk majd beszélgetni Balázs Elemér és zenekarának előadása után.
Thank you.
Balázs Elemér kvartett után beszélgessünk egy kicsit arról, hogy ugye az Arszakra Fesztiválnak minden egyes programja ingyenes. Ezt úgy tudja megtenni a fesztivál, hogy egyrészt pályáztok, másrészt 1%-ot gyűjtötök, harmadrészt támogatók segítségével tudjátok megvalósítani a fesztivált. Amikor támogatókhoz fordultok, akkor mennyire kell magyarázni a bizonyítványt, hogy így mondjam, vagy ez a 10 év, ez már önmagáért beszél?
Én azt gondolom, hogy így direktbe, tehát így direktbe, hogy oda megyünk valaki az idegen módon, és azt mondjuk, hogy léci, támogat, az arszakrát, ilyet nem szoktunk csinálni, hanem ismerősök, barátok szoktak minket támogatni, meg mi magunk is beletesszük, amit mi tudunk beletenni, és ezen kívül csináltunk egy ilyen levélkét, amit szoktunk kiküldeni, egy ilyen ajánlatkérő levél, amiben beírjuk, hogy ha ennyivel támogat, ha ennyivel, akkor ilyen és ilyen dolgokat tudunk számára biztosítani. Egyelőre úgy tűnik nekem, hogy azért ezek a levelek, ezek a hidegen küldött levelek, amik nincsen archoz kötve, ez azért nem annyira hangsúlyos, de ugyanakkor a másik oldal meg azt gondolom, hogy ha az ember erre rámenne, tehát egyszerűen tényleg éljük azt, hogy főtámogatónk a Szentlélek. Éljük azt, hogy amit csinálunk, az működik. Éljük azt, hogy amennyi pénzünk van, abból minden évben egy kicsit nagyobb fesztivált tudunk csinálni, tehát igazából erre olyan keményen nem hajtunk.
És az új helyszínek, amik vannak, mert hát minden évben vannak új helyszínek, új fellépők, új szereplők, az új helyszíneket keresitek, vagy a helyszínek jelentkeznek, hogy szeretnének ebbe a brandbe, hogy úgy mondjam, becsatlakozni?
Hát egy kicsit keressük azért előbb. Eddig legalábbis úgy volt.
Programhoz kerestek helyszínt, vagy helyszínhez programot?
Hát előfordult például, hogy a hálót, még más nem mondjak, azért kerestük meg, mert oda jártunk, mint a 72 tanítvány mozgalom tagjai, és körülnéztünk, és azt mondtuk, hogy hú, de jó lenne ez nekünk. És oda mentünk Sőn Gyurihoz, aki az ottani tulajdonosok egyike, és azt mondta, hogy gyertek. Ez akkor volt, amikor felismerte, hogy mi a Városmajori templomba járunk, és ő is, és ő még kántorkodik is, és akkor ez egyből így jött. Persze ő még nem tehette meg ezt a vallomást, vagyis hát ezt az adakozást, mert nem az ő egy személyében dönt, hanem meg kellett még kérdezze a többieket is, és hát mit mondjak, most is azóta is ajánlgatják, hogy egész héten milyenek a helyiség, és megtesznek mindent, hogy segítsenek is ebben.
És régi helyszíne az Arszakra Fesztiválnak a Betlentéri Színház is, ahol idén Boráros Imre és társulata elhozza a Hit és Illúzió című előadást, mely a mintegy 80-szor játszott Hit és Hűség című előadásnak a folytatása. Erről az előadásról is, és a szakralitásról, és a színház kapcsolatáról is beszélgettünk a Kossuth Díjas felvidéki színésszel. Művész úr, mit jelent önnek személy szerint, illetve a társulatnak a szakralitás a művészetben, a szakrális a színházban?
Először is engedje meg, hogy szép napot kívánjak, és sok szeretettel köszöntsem a rádió hallgatóit. Nekem az egész életem, nem csak a pályámat, az egész életemet valahogy végig is éri a hit. A hit akár a munkámban, akár a privát életben, és valahogy mindig nekem erőt utat mutatott, hogy mi az a következő lépés, amely majd elvezet ahhoz a célhoz, amit kvázi kitűzte magam elé. És én úgy gondolom, hogy erre mindenkinek szüksége van. Mindenkinek szüksége van, hogy valaki van mellettünk, körülöttünk, fölöttünk, aki vigyáz ránk, aki erőt ad, hogy igenis érdemes azért élni, amit csinálunk, és a szeretet, hogy béke csak úgy lehet, ha megfogjuk egymás kezét, mint ahogy Seres Rezső aki komáromi születésű volt, mondotta, hogy szeressük egymást, gyerekek.
A hit és hivatás a mintegy 80-szor bemutatott hit és hűség folytatása. Mit jelent önnek ez az előadás, és miért éppen ezt hozzák el az Arszakra Fesztiválra?
Hogy a fesztiválon való jelenlét számunkra nagyon fontos. Hogy vagyunk, hogy itt vagyunk, még itt vagyunk, és nem egy határon túli színház, hanem hogy a magyar nemzet részei lehetünk. Hogy gyakorlatban ápolhatjuk és megmutathatjuk a keresztény létünket és a hitünket, ez az előadáson belül is. Nem ez az első előadás végül is az Arszakra Fesztiválon. Ha jól emlékszem, akkor Vincenti Bíboros életéről, munkásságáról volt az első darab, majd következett egy monodráma Professzerházi János életéről, János Pasió címmel, majd jött Csáki Pál Hit és Hűség című történelmi visszapillantás, majd ugyanúgy Hit és Illúzió Csáki Pál író Európa Parlamenti képviselővei alapján készült mind a kettő. Itt néznék egy újságcikkből ennél tömörebben, nem tudtam volna megfogalmazni én sem. Íme, így hangzik. Hit és Illúzió című dráma, amely a felvidéki magyarság rendszerváltáskori sorsát igyekszik színpadi eszközökkel szemléltetni. A színpadi játék 2014-ben bemutatott, és ahogy tetszett mondani, azóta már több mint 80 előadást megért Hit és Hűség című darab folytatása. Formálisan egy kisvárosi gimnázium 7 volt diákjáról szól, akik a szlovákiai magyar társadalmat képviselik, akiknek az életpályája modellértékű, és azt hivatott bemutatni, hogyan alakult ki a mostani valóságunk a múlt évszázad 80-as éveihez képest. A bársonyos forradalom idején hittünk és bíztunk abban, hogy más idők jönnek, hogy egyenlő elbánásban lesz részünk, hogy hamarosan eljön az idő, amikor szabadok, és ennek az országnak egyenjogú állampolgárra lehetünk. Ám ez mind illúziónak bizonyult. Máig nem tisztázott, hogy mit tettünk a rendszerváltás után ránk törő szabadsággal, és hogy az mit tett velünk. Az előadás, amelyek díszleteihez Nagy János szobrászművész alkotásait is felhasználjuk, egy fohásszal kezdődik, és azzal is ér véget. Az alkotók szándéka szerint ez egy rituális keretet ad majd a műnek, utat nyitva ezzel a reménytelenségben, hogy megmaradhassunk szülőföldünkön magyarnak, és hogy megőrizhessük 2000 éves keresztény kultúránkat a háborgó Európában. Hát így tudnám jellemezni. Ez a fohász az elején és a végén, ezt a rendező beleegyezésével ezt mi választottuk. Az első, az elején a darab azzal indul, hogy egy a fohász könyörögünk és imádkozunk az Úrhoz, hogy tartson meg minket. A végén pedig azzal zárjuk, hogy köszönjük az áldásait, és köszönjük, hogy vagyunk, még itt vagyunk, és köszönjük az utolsó lehetőséget, mert lehet, hogy valóban ebben, ahogy az előbb említettem, ebben a mi keresztény kultúránkat kicsi megkérdőjelező Európában, hogy bizonyítani tudjuk, hogy mi itthon vagyunk, nekünk ez a helyünk, ez a szülőföldünk, az otthonunk, mondanám, hogy a mindenünk. És ha még valamit mondanék, hogy végül is minden előadásunkat ezt a hit és illúziót úgy szintén a hit és a keresztény, ami jelen van, ami végig kísér minket, ami végig kíséri az előadást. Egy röviden a végéből, a köszönésből elmondanék két mondatot, amely így hangzik. Köszönjük neked, Jézus, az áldásaidat. Köszönjük neked, Jézus, hogy új feladatokra szólítottál. Köszönjük neked, Jézus, hogy szent akaratodat mindenben teljesíteni törekedtünk, törekszünk. Köszönjük. Köszönjük.
Ön szerint milyen jelentősége van ma 2018-ban az Arszakra Fesztiválnak?
Hát szerintem nagy jelentősége van. Nagy jelentősége van, mert ahogy az ember figyeli a sajtót, a televíziót, ami körülvesz minket, ami hát, amit lát, hall, érez az ember. Én úgy gondolom, hogy egyre inkább szükség van arra, hogy az emberek meg tudják tartani a belső világukat, a világképüket, a vallásukat.
Mikor és hol lesz látható a hit és hivatás?
Budapesten az előadásunk 2018. szeptember 23-án vasárnap 18 órás kezdettel a Betlentéri Színházban. És hát mindenkit szeretettel várunk.
Hát bízunk benne, hogy nagyon sokan fognak elmenni az előadásra, és sokan fogják ezt az üzenetet érteni is, és továbbadni is, hiszen azért nagyon fontos lenne az, hogy a színház falain kívül is ez a foház, ez hát az üzenet, ez tovább éljen.
Igen, én is úgy érzem sokszor, hogy mi ugyanúgy hirdetjük az igét, csak hát más formában. De ez, amit azon az úton, ahogy elindultunk, és egy fáklya, mely előttünk képletesen lobog, azt úgy gondolom, hogy igenis vinni kell. Lehet, hogy ez az én, vagy a mi földi szolgálatunk célja, nem tudom, ezt nem tudom megmagyarázni, és nem is akarom, de úgy érzem, hogy fontos, és hát megpróbáljuk majd továbbadni, hogy az utánuk idő generáció is így gondolkozzék, és fontosnak tartsa azt, amit mi valamikor elkezdtünk.
Jazz után és színház után forduljunk egy kicsit az ökumené felé, hiszen az Arszakra Fesztivál ökumenikus fesztivál is, hogyha így lehet fogalmazni, és a zsoltárok felé, hiszen idén is lesz a 4 történelmi egyháznak közös áhítata.
Most azért érdekes ez, mert először fordul elő, hogy csak kortár zenével szerepelnek a 4 történelmi egyház zenei együttesei, és ráadásul még jobban megnő a létszám, mert az első években, illetve az első 10 évben, mert ez egy hagyományos műsorunk valójában, mindig egy személyben adta elő leginkább Fekete László, a zsinagóga, a főkántora, azt a zsidó zenét, amit az orgona kíséret mellett fönt a karzaton tudott előadni. Az első alkalom, hogy egy kórus is szerepel, egy zsidó zenei kórus, a Goldmark kórus, amelynek karnagya Ádám Mária. Nagyon örülünk, hogy még ráadásul egy kortárs élő zeneszerző, Király László művét adják elő majd szólisták, ez már a kóruson kívül egy külön műsor. Ez egy Zsoltár kantáta című mű. Ennek részleteit tudják előadni szólisták, olyan szólisták például, mint Székelyidi Hajnalka, aki már többször énekelt nálunk ezekben a műsorokban szólót. És ennek azért is örülünk, mert most még inkább egyformák vagyunk ott. Tehát nem csak, hogy egy kortárs zsoltárt, vagy több kortárs zsoltárt fognak énekelni, hanem hogy egyformán az oltár előtt szerepelnek majd, és egyformán többen közösségben vannak, és egymásnak boldogan megmutatjuk magunkat, mert így kerülünk közelebb egymáshoz, és így érezzük az együvé tartozásunkat.
Ennek a programnak az időpontját is megtalálják az arszkötőjelszakra.hu oldalon, ahol már egyre több program találta meg a helyét, és most pedig hallgassuk meg Gájer László atyának a gondolatait, melyeket néhány évvel ezelőtt a Bazilikában osztott meg velünk egy áhítatnak az elején bevezetőként.
Bazilikai közössége nevében nagy szeretettel köszöntöm megjelenteket. Mindenkit, aki énekelni vágyik, és mindenkit, aki a mai napon itt szeretnék számunkra ez egy ilyen ajándék lehet, hogy Jézus maga kivisz bennünket egy magányos helyre, hogy Isten jelenlétében legyünk. Ugye az ünneplésnek a helye ez, az éneklés, ez a kórus találkozó is egy kicsit legyen az ünneplésünknek a helye, ahol a szívünk egy kicsit meg tud pihenni, és ahol erőt tudunk meríteni ahhoz, hogy a hétköznapokba újrainduljunk. Úgyhogy a találkozásunk túl legyen ez a szív pihenésének a helye, és legyen ez a délután az Isten dicséret mellett annak a helye, hogy Isten közelségében legyünk, és erőt merítsünk a hétköznapokhoz. Próbálj meg így ünnepelni ezen a mai napon, egymásra is figyelni, befelé is figyelni, és mindenek fölött az Úristenre figyelni, aki összehívott bennünket, és aki most együttlétünknek a közös alapját képviseli.
Liszkai Tamás lelkésszel és kutatóval a Paraliturgikus és Rituálpedagógiai Egyesület és a Párbeszédházak közös produkciójáról, a Kaszap István emlékelőadásról beszélgettünk, valamint arról, hogy hogyan kapcsolódhat össze a transzcendens, a színház és a modern workshop. Hogyan kapcsolódik össze egy lelkészi szolgálat és a színház, a pedagógia és a szakralitás, hogyan kapcsolódik össze?
Külön-külön én nem érzem magamat se úgy művésznek, se lelkésznek, mondjuk egységesen, talán a papi hivatásban, ami a szakralitást érintő hivatás, tehát ez a hieros, ez példázza legjobban azt, hogy hogyan jutottam el egy szentségkiszolgáltató és alapvetően liturgikusan értelmezhető papi élettől, mondjuk a művészet, vagy akár a színház, egy szintén performatív világ felé. Pont azért, mert ugye a színháznak alapvetően rituális gyökerei vannak. És ezeket a gyökereket keresni a 20. század egyik nagy-nagy felfedezéssel, méghozzá a különféle kulturális formákban, tehát úgy igazán a nagy kulturális felfedezéseknek a világa messze a földrajzi felfedezésekhez képest ugye elkésve, ez a 20. századhoz kapcsolódott hozzá, legalábbis európai kiinduló pontként. Tehát akkor kezdték jobban felfedezni azokat a színészi technikákat, amelyek más kultúrákban jelen vannak, az európaihoz képest talán messze régebbiek, még a görög színházhoz képest is, a távol-keleti színházak akár, vagy pedig az afrikai színházak, és akkor innentől kezdve valahol ezekben a technikákban elindult egy olyan kísérlet, hogy megkeressék az eredeti embert. Valahol azt a fajta törzsi, rituális technikát, amelyben az istenséggel, a transzcendenssel való kapcsolat így megszületik. És mert tulajdonképpen a transzcendens az összekötő elem, ezért még az egyházban is valahol ugyanez a kérdés, azt hiszem, hogy nagyon fontos. Tehát a szakralitást alapvetően meghatározza. És ami még benne egy egészen különös kutatási területet képez, az, amikor már nem csupán a téma jelenti a szakrálist, nevezetesen, hogy a megszokott kulturális művészeti formákkal szakrális témákat ábrázolnak, hanem az, amikor már maga a forma is érinti a szakralitást. A mozdulatok, a hangok, a kapcsolatok, a viszonyok emberek és csoportok között, ami különösen tud valami olyan érdekes transzcendens elemet is magában hordozni, ami talán más, mint a téma, azt is lehet mondani, hogy egyenrangú. De valahol a kettő kiegészíti egymást. Ez a Kaszap előadásunk is a Párbeszédházával közösen, illetőleg a Jezsuita Rendtartománnyal közösen a Kaszap évben, amit most felújítunk az Arszakra Fesztiválra, hogy egy picit bemutassa, ne csupán tematikusan azt, hogy Kaszap Istvánról hogyan lehet egy körülbelül fél órás, egy picivel hosszabb játékot, egy performance-t előadni, hanem amelyik inkább formailag próbál közelíteni ahhoz a szentséghez, amely hát Kaszap Istvánban még elismerés előtt áll, viszont talán megpróbálunk egy kicsit olyan mellékösvényen keresztül elindulni a Kaszap felé.
Miért tartják azt fontosnak, hogy nem egy, mondjuk nem a Jezsuita szigeten, hanem az Arszakra Fesztiválon mutassák be ezt a felújított előadást?
Hát erre talán egyszerű a válasz, nevezetesen az Arszakra kapcsán kerültünk kapcsolatba a Párbeszédházával is. Akkor még egy misztérium játékot mutattunk be náluk. Van egy ciklusunk, amelynek a részeként az Anyamesélye című előadást mutattuk be először ott náluk Budapesten, és akkor érkezett utána az ötlet, a felkérés a Kaszapra. és azt később ugyancsak az Arszakra keretében már bemutattuk, tehát valahol adta magát, hogy talán ez a fesztivál az, amelyik úgy egy befogadója is volt ennek a darabnak, vagy inkább ihletője, hogy inkább ezért kötődünk hozzá. Egyébként a Jezsuita sziget keretében korábban szintén már előkerült ez az előadás, viszont ennek az a fontos értéke még talán, hogy egy workshopnak, egy színjátékos workshopnak a keretében kerül kidolgozásra. Tehát alapvetően a drámatest, a szövegek azok adottak, viszont bővíthetők is, és szűkíthetők is, kortárs szövegekkel, tehát montás szövegekkel dolgozik, de ezeknek a workshopoknak mindig más és más a résztvevője. Tulajdonképpen aki megnézte talán egy pár évvel ezelőtt a kaszapot, az biztos egy egészen másfajta előadást fog látni. És nem azért, mert magán a témán változtatunk, vagy a téma megközelítésen, hanem akik megközelítik, azok lehet, hogy időközben változnak a régiek mellett.
Tehát szeptember 17-én, aki a Párbeszéd házába ellátogat, nem ott lesz interaktív az előadás, tehát nem ott lesz workshop, hanem a mostani nyári workshopnak az eredményét tárják a közönség elé, jól értem?
Így van. Tehát ez alapvetően egy olyan workshop, amelybe lehet úgy jelentkezni, hogy valaki természetesen kifejezheti, hogy vállalja ebben a játékban a részvételt, vagy mondjuk ettől függetlenül akar csak egy olyan kutatómunkát végezni önmagán, amely talán idáig, egy ilyen tanúságig nem jut el. De ennek a fajta színjátéknak, amely itt ez a 20. század alapvető, akár kelet, akár nyugatot összekötő nagy kutatásainak, Jerzy Grotowski, vagy akár Peter Brook nevét említhetném itt, amelyek talán a színházban közismertek, vagy Eugenio Barba. Tehát, hogy ezeken keresztül az ember valahol megpróbálja megtalálni azt a fajta játékmódot, amellyel utána egy témával ő egy önmagáról való tanúságot is kifejez. Tehát nem alkalmazkodik, mint alapvetően egy akár kőszínházi, akár alternatív színházi helyzetben egy rendezői koncepcióhoz, hanem itt tulajdonképpen az embereknek az akkor és ott a játék során, a próbák során megszülető tapasztalatait rögzítjük, és ezt rakjuk hozzá ahhoz a témához, amelyet kiválasztottunk ebben az esetben a kaszab. Amihez talán még hozzá kell tenni azt is, hogy ugye ez nem egy életrajzi játék, és nem is akartuk reálisan láttatni így Kaszab István személyét, hanem arra fél órára szorítkozik, amikor ő gyakorlatilag kómába és agóniába esett. Egy fél óra volt az életrajzi megjegyzések szerint, amikor már elvesztette az eszméletét, és amikor leállt a légzés. És mi tulajdonképpen víziókat, látomásokat, tapasztalatokat próbálunk beötvözni ebbe a játékba, amelyben előjöhetnek Kaszab életéből régi tapasztalatok, kétségek, kételyek, a személyiségében hordozott vívódások, és természetesen valahol az a hitbeli biztonság is, ami az ő életszentségének mégiscsak az alapját, a gyökerét jelentheti.
És mindeközben pedig az alkotók és a szereplőknek is egyfajta tanúságtétele lesz, tehát szeptember 17-én a Párbeszédházában a Kaszab Istvánt elénk idéző Parastúdió előadás. Nagyon szépen köszönöm, Liszkai Tamás, hogy beszélgethettünk egy kicsit mindenről.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Mi az, amit a legjobban vártok az idei fesztiválban? Ki az, mi az, milyen program, milyen helyszín? Mi az, amivel egy picit most már azért, ugye július végén vagyunk, a programfüzet már a nyomdában van, lassan ki is jön a nyomdából, a filmfesztiválra a jelentkezés az már lezárult, már a zsűri éjjel-nappal nézi a filmeket, tehát tényleg a finishben vagyunk, amivel úgy még egy kicsit föl tudnánk kelteni a közönség figyelmét, ami ugye a lelketekből fakad, hogy mi az, amit a legjobban vártok.
Én nagyon kedves az a új információ, hogy Schnittberger Ferenc koncertjén, amit a Bazilikában sikerült idén megszervezni. Nem ő az egyetlen föllépő, bár ez az ő szóló estje, de egy olyan mondattal tudatta velünk a műsorát igazából, hogy hálás, hogy megmutathatja a legjobb tanítványait ezen az Arszakra fesztiválon idén.
Igen, hiszen a Balaton északi partján van Schnittberger Ferencnek egy hátrányos helyzetű gyerekeket, elképesztő tehetséges, hátrányos helyzetű gyerekeket segítő alapítványa és tábora, ahonnan eljönnek idén fellépni a gyerekek.
Igen, én egy ilyen koncertet hallottam már, meghívott nekem a művész úr, és nagyon-nagyon örültem neki, mert mert tényleg ez több volt, mint koncert. Itt azért mindenkinek a lelke ott volt, de teljes bedobással, teljes értékében, és azt hiszem, hogy olyan otthonossá vált a terem, hogy ott mindenki egyformának érezte a körülötte lévő embereket magával, tehát mindenki testvérének érezte a többieket.
Ugye a Városmajori templomban lesz egy családi nap, ami szeptember 22-én szombaton délelőtt 10-től egészen estig fog tartani, toronymászással, puzzle kirakással, kézműves foglalkozással, kincskereséssel, és este pedig egy gyönyörű régi zenei koncertet hallhatnak, ami egy lengyel csapatnak az előadása lesz, és erre nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Óránként lehet fölmenni a toronyba, ahonnan fantasztikus panoráma nyílik egész Budapestre. Én tulajdonképpen nagyon várom a fesztivált, de a felkészülési időszakot éppen annyira várom, és éppen annyira szeretem, mert ezek a szervezési munkálatok, ezek nagyon sok szeretetaktusra adnak lehetőséget. Nagyon sok kapcsolatépítése, nagyon sok közösségépítése, nagyon sokat tudunk egymásnak adni, és ezt én pontosan annyira szeretem, mint magát a fesztivált.
És ha már közösségépítést említett Márta, akkor azzal a gondolattal búcsúzunk a Mária Rádió hallgatóitól ebben az adásban, hogy a nyitott templomok napjára még lehet jelentkezni az askötőjelszakra.hu oldalon, hogy azok a plébániák is lépjenek be az Asszakra közösségébe, akik az elmúlt években még ezt nem tették meg. Bátorítjuk a Mária Rádió hallgatói családjának a tagjait, hogy a plébánosukat, a plébániai közösségüket szólítsák meg, és nyissák meg a templomok ajtajait szeptemberben, amikor az Asszakra fesztiválon a nyitott templomok napja lesz, hogyha bármilyen információra szükségük lenne ezzel kapcsolatban, akkor keressék nyugodtan az arszakra.hu oldalon az elérhetőségeinket, és legyenek tagjai ne csak a Mária Rádió családjának, de az Arszakra családjának is, közösségének is. És a Szent Efrém férfikar dalával fogunk önöktől búcsúzni. Ne felejtjék el, hogy már lehet feltölteni a programokat a weboldalra, lehet jelentkezni a nyitott templomok napjára, és természetesen lehet imádkozni, hogy minél többekhez érjen el a Szent Művészet szeptember 15-e és 23-a között itt Budapesten is, és nem csak Budapesten, hanem az egész országban és határainkon túl is. Legközelebb szeptember 6-án rendhagyó módon egy csütörtöki napon fogunk találkozni itt a Mária Rádióban 20 óra 15 perckor, akkor már a leges-leges legfrissebb információkat fogjuk hozni az idei Arszakra Fesztiválról, addig pedig böngészszék az oldalunkat, a Facebook oldalunkat, mert ott minden nap nem csak új információkat, de új lelki tartalmakat is, lelki töltődést is kaphatnak, és hallgassák addig is a Mária Rádiót, keressék vissza adásunkat a mariaradio.hu oldalon, és szeptember 6-án 20 óra 15 perckor pedig hangoljanak ismét ide a Szent Művészetre. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Parák Esztert hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szent Művészet, az Ars Sacra Alapítvány kulturális műsorát hallották.